Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Nem mondok újat azzal, hogy a korrupció világszintű probléma és az élet csak nem valamennyi területét érinti, így nem kivétel ez alól az egészségügy sem. A Transparency International nevű civil szervezet nemrégiben közzétett jelentése szerint Romániában volt tapasztalható a legnagyobb mértékű korrupció az egészségügyben a koronavírus járvány idején, de talán nem indokolt a múlt idő használata sem. A 2020 októbere és decembere között készített európai korrupciós barométerhez a 27 uniós tagállam 40 ezer állampolgárát kérdezték meg. A szervezet szerint a pandémia fokozta azt az érzést az állampolgárokban, hogy korrupció veszi körül őket, kevesebb, mint felük gondolja úgy, hogy a hatóságok átlátható módon kezelték a világjárványt. A civil szervezet szerint az orvosi ellátást kiemelten átszövi a korrupció, ugyancsak a válaszadók 6%-a mondta azt, hogy csúszópénzt kellett adnia, hogy orvosi ellátáshoz jusson, 29% úgy vélekedett, személyes ismertségeit kihasználva kerülhetett előnyös helyzetbe az egészségügyi rendszerben. A felmérés szerint ezen a téren Romániában tapasztalható a legnagyobb mértékű korrupció, a válaszadók 22%-a mondta azt, hogy csúszópénzt is fizetett. Ez a mai témánk, Lorenzovics László orvos, közgazdász, egyetemi előadó tanár a vendégem. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
A különböző típusú korrupciós formák az egészségügy teljes területét behálózzák, és minden döntési szinten megjelennek. Ha tudományosak akarunk lenni, akkor azt mondhatnánk, hogy az egészségügyben a korrupciónak 6 tipikus formája közül 3 fordul elő a leggyakrabban Romániában. Az egyik a vesztegetés az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során, vagy a csúszópénznek az elfogadása, vagy a hálapénznek a nyújtása, elfogadása. A másik a közbeszerzésekkel kapcsolatos korrupció, a harmadik pedig a nem megfelelő marketing kapcsolatok. A befolyással való üzérkedés, a biztosító számára benyújtott jogosulatlan támogatási kérelmek, valamint a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök forgalmazása során feltárt csalás és sikkasztás szintén létező, de kevésbé gyakori korrupciós formák. Kezdjük az elején, a vesztegetés az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során, amit ismertebb nevén hálapénznek nevezünk. Hálapénz a hálapénz?
A romániai jelenlegi szabályok szerint a hálapénz az megvesztegetésnek számít, és így büntetendő. Ez nem minden országban van, vagy volt így. Például Magyarországon a hálapénz a tavaly évig teljesen szabályos volt, csak adóbevallás kellett tegyen az orvos. Az idéntől Magyarországon is korrupciónak számít és büntetik.
Kit büntetnek, az orvost, vagy pedig azt, aki nyújtja? Mert ha én meg akarom vesztegetni a rendőrt, akkor engem is megbüntetnek.
Hát, amikor bármilyen korrupcióról van szó, akkor mindig két fél van, egy amelyik ad, egy amelyik elfogad, úgyhogy mind a kettő felelős ezért. Persze ez attól is függ, hogy kondicionált-e. Tehát, hogyha bizonyítottan kondicionálták a szolgáltatáshoz való hozzájutást, akkor a súlyosabb a helyzet a szolgáltató részéről.
Ez gyakori itt Romániában?
A felmérések szerint igen.
Ha az orvosokat kérdezzük, nem?
Ha az orvosokat kérdezzük, akkor azt mondják, hogy változó, és szakmától függ, és ez is igaz. És ha informálisan érdeklődünk a környezetünkben, akkor is azt mondják, hogy igen. Most itt több tényező is közrejátszik ennek a jelenségnek az elterjedéséhez és felmaradáshoz, habár csökkent a jelenség mértéke az egészségügyi béremelések után, de nem annyira, mint amennyire számítottak rá. Amúgy a nemzetközi tapasztalatok szerint nem is számítottunk arra, hogy ez számottevően csökkenni fog. Az egyik fő ok az az, hogy a betegnek a hozzáférése az alapszolgáltatásokhoz mai napig sem biztosított megfelelően. Tehát valójában a beteg muszáj keresse az egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzáférését, a boldogulását, és a kiskapukat, mert a dolgok nem mennek természetesen, és nem mennek a dolgok rendjén, simán, gördülékenyen, és akár személyes kapcsolatok bevetése, ugye ez is benne volt a felmérésben, hogy a személyes kapcsolatokat be kell vesse. A beteg is, de meg kell mondjam, hogy a beteg orvosa is, mondjuk a családorvosa, aki támogatni szeretné a betegét, akkor a családorvos is elkezdi hívogatni a szakorvos ismerőseit, mert ez önmagában véve úgy nem működik megfelelően, hogy egy megfelelő honlapon, vagy akár egy telefonszámon a beteg előjegyzést kér, és hogy ez meg is történik gördülékenyen. Amúgy nagyok a különbségek Románia különböző városai között, és vannak helyek, ahol kimondottan jó a helyzet, és vannak, ahol kimondottan rossz a helyzet.
Ne beszéljünk általánosságban. Van olyan város, amit így pozitív példaként lehet feltüntetni?
Alapvetően a vidéki kis és közepes városokban, ahol a helyi egészségügyi szervezők és akár intézmény tulajdonosok, gondolok itt városi tanácsra, megyei tanácsra, bővítette például a járóbeteg szakrendelését az elmúlt években az igényeknek megfelelően, és emiatt sokkal jobb a hozzáférés, a helyzet sokkal jobb. És minden intézmény...
Nagy városban rosszabb, például Bukarestben
a legrosszabb, azért is a legrosszabb Bukarestben, mert a bukaresti kórházak nem bővítették a járóbetegellátásukat, Bukarestnek nem volt egy megfelelő egészségügyi stratégiája, Bukarestben nagyon sokszínű az egészségügy is, emiatt nincsen megfelelő koordináció, például a bukaresti kórházakból 19 a polgármesteri hivatalokhoz tartozik, több mint 10 valamennyi a minisztériumhoz, további kórházok tartoznak a szállításügyi minisztériumhoz, további kórház tartozik a védelmi minisztériumhoz, azon kívül a rendőröknek és a bíróknak is külön kórházuk van, tehát ezek mind különböző intézményekhez tartoznak, ezért Bukarestnek soha nem volt egy átfogó egészségügyi stratégiája, nem volt fejlesztve a járóbetegellátás, erre még ráteszi a bélyegét a biztosító pénztárnak a teljesen hibás stratégiája. Bukarestben kimondottan látszik, hogy nem szerződik például labordiagnosztikát és más paraklinikai vizsgálatot az államintézményekkel, véleményem szerint érdekektől vezényelve, tehát elég nagyok a különbségek városok és megyék között. A legnagyobb probléma ma az egészségügyi hozzáférés, és ami generálja ezt az egész, akár hálapénz, meg ismerős önkeresztüli kényszert, amit a beteg érez nap mint nap, amikor igénybe szeretne venni a szolgáltatást, az a járóbeteg diagnosztika, tehát labor, CT, MR, ahol nem alapvetően nem egyértelműen pénzhiány miatt, hanem egy nem megfelelő finanszírozási technika miatt a betegek havi pár napot férnek hozzá az ellátáshoz, nincs folyamatos ellátás, és elkezdődik a vagy az ismerős, vagy a kiskapu keresés, és a kiskapu keresés az általában borítékban kezdődik, vagy abban végződik. Vagy ha nem is borítékban, de akkor egy csokoládé, vagy egy kávé.
Tehát egészség legyen és vastag boríték, ez a jelszó.
A helyzet sokat változott különböző városokban, és én ezt azért éppen így nem mondanám, hogy ez feltétele Romániában az egészségügyi ellátásnak, de egyértelműen, hogy az adófizető, aki befizeti a járulékát, és szüksége van egy labordiagnosztikai kivizsgálásra, vagy akár egy mágneses rezonanciára, vagy CT-re, előbb-utóbb rájön, hogy ezt külön még ki kell fizesse a magánszektorban, vagy keresi a kiskaput olyan alapon, hogy a kiskapu lehet, hogy olcsóbb, mint a magánszektor.
Dr. Lorenzovics László orvos közgazdász egyetemi előadó tanára naprakész vendége. Az egészségügyben tapasztalható korrupcióról beszélgetünk itt. Azt mondta ön néhány perccel korábban, hogy függ attól, hogy milyen egészségügyi szakszolgáltatásra van szüksége a betegnek, a páciensnek.
Nemzetközi felmérések és a tapasztalat az az, hogy általában ott probléma ez a csúszópénz és hálapénz kérdése, ahol a kapacitás szűk, tehát nincs elég. Például van Romániában a stent program, akkor ha nincs elég stent, akkor elkezdődik egy visszaélés bizonyos kórházakban, hogy akkor kinek adunk, milyen adunk, ki fér hozzá, mi fér hozzá.
Igen, de hát hogyha pénzt adunk, és hogyha van 5 stent, ha 10 csúszó pénzt adnak az orvosnak, akkor már is lesz 10.
Nem tudok erre most válaszolni, mert konkrétan nem ismerem a helyzetet, viszont az informális visszajelzések azt mutatják, hogy vannak egészségügyi alkalmazottak, van személyzet, aki visszaél ezzel a helyzettel, és próbál idézőjelbe kereskedni ezzel a helyzettel, valójában egy hiány helyzettel. Erre még rásegít az a mentalitás is, hogy habár az ellátás ingyenes, mondjuk a családorvosi ellátás teljesen ingyenes és hozzáférhető, mégis a beteg szükségét érzi, hogy akkor egy csokoládéval, egy kávéval, vagy valamivel az orvos bizalmát úgymond megszerezze, és hogy ez akár súlyosbodhat, hogyha várólista van, vagy a beteget hintáztatják, hogy nem ma, mert holnap, nem holnap, mert holnap után, a beteg elég hamar megérti, hogy azért nincs hely, vagy azért nincs előjegyzés számára, mert nem volt elég hálás, úgymond, és ez a burkolt kondicionalitás, ez sajnos Romániában előfordul, és minél inkább veszélyben van a beteg élete, és minél inkább kapacitás hiány van, annál inkább sősbodik ez a helyzet, és nem oldotta meg a béremelése, az egészségügyi személyzet béremelése ezt a kérdést, és hát ez részben egy kulturális kérdés, és részben egy jogi kérdés.
Kimondva megtörténik az, hogy tudják a betegek, hogy melyik orvosnak kell vinni csokit, vagy melyik asszisztensnek kell csokit vinni, melyik orvosnak mekkora vastagságú borítékot kell adni?
Erre így konkrétan nem tudok válaszolni, de amint említettem az előbb, van egy belső kényszer a beteg részéről, másrészt van, amikor kiprovokálják, mit tudom én, a kórházban a szápoló személyzet nem viselkedik udvariasan, és ez azonnal megváltozik, hogyha kap egy figyelmességet, tehát sajnos az emberi gyarlóságnak számos formája van, és vannak emberek, akik erre tudatosan rájátszanak, független attól, hogy éppen az elmúlt 2 évben megduplázódott, vagy nem a fizetésük.
Mit lehet tenni? Mit tehet az az állampolgár, aki azt mondja, hogy ő nem támogatja a korrupciót, ő már pedig nem ad csokit, ő már pedig nem ad borítékot? El kell viselje az arroganciát, el kell viselje azt, hogy lehet, hogy benne felejtenek valamit a műtét során?
Tudni kell azt, hogy a beteg az egészségügyben elég sokszor kiszolgáltatott, és vagy legalábbis így érzi magát, és emiatt sokszor nyel egyet, és úszik az árral. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy ha mindenki véleményt és állást formál, és mit lehetne tenni, hát a nem megfelelő kiszolgálástnál panaszt kell tenni az intézményvezetőnek, és ennek van hatása, és ezt sokszor eredményhez vezet, és számos példa van rá, hogy ahol sok a panasz, ott akár a munkaszerződés felbontásáig is elmehet a dolog.
Mit jelent ez a panasz? Kérem a panaszkönyvet a portánál?
Ma már a minőségbiztosítási rendszer kötelezi a kórházat, hogy biztosítsa ennek a gördülékeny menedzsmentjét, úgymond.
És tényleg elolvassák ezt?
És kötelezi a rendszer, hogy ezt akár vannak kórházak, akik bevezettek SMS alapú online kérdív, tehát hogy ne legyen az, hogy ugye a beteg lehet, hogy vissza kell menjen kontrollra, vissza kell menjen, még rendszeresen bejár, és hogy ne legyen ez az, hogy a beteg emiatt még kiszolgáltatottabbá válik, ez erre kényszeríti, kötelezik a kórházat. Sajnos ez nem működik mindenhol gördülékenyen, ezek a beteg elérettség felmérő kérdőívek, és alapvetően a kórházmenedzsment ezt ki kéne úgymond kényszerítse ennek a rendszernek a működtetését, fenntartását. Nem egy könnyű dolog, mert ugyanaz a személyzet kell a betegnek átnyújtsa ezt a kérdővet, vagy tájékoztassa, mind akivel esetleg a beteg elégedetlen. De van sok kórházban vonal, zöld vonal, e-mail cím, ahova panaszt lehet tenni, vagy a hozzátartozók is panaszt tehetnek. Én mindenképpen ajánlom, hogy az elégedetlen betegek azok tegyenek panaszt, ez az első lépés, mert ugye itt kezdődik a hálapénzrendszernek a kálváriája, amikor nem megfelelő a szolgáltatás, és a beteg úgy gondolja, hogy ha hálás lesz, akkor jobb lesz a szolgáltatás.
Nem csak úgy gondolja, mert ezek szerint valóban jobb lesz a szolgáltatás akkor.
Igen, van erre példa, és ha bár azt szokták mondani, hogy aki egyszer ilyen, az máskor is olyan, és ez alapvetően az embertől függ. Azért nézzük meg, hogy hol látunk mi jó minőségű közszolgáltatást Romániában, legyen ez akár önkormányzat, vagy bármilyen más közszolgáltatás, nem csak az egészségügy, ez az egész társadalmat átjárja ez a probléma, hogy a minőségi szolgáltatás a közszektorban, meg akár a magánban is ez elég hiányzik, vagy hogy másképp nevezzem, ugye franciául mondják, hogy public servant, tehát hogy közszolgálat, tehát hogy szolgálja, hát ez a szolgálat, hogy engem a társadalom megbíz, és akár fizet is eltart azért, hogy én egy közjót nyújtsak, ez sajnos kismértékben működik. A másik, hogyha súlyosabb formájában ennek is akár kondicionálják az ellátást, és mondjuk műtét előtt így-úgy értésére adják, direkt vagy indirekt, mert van, ahol ez direkt történik, van, ahol csak hintáztatással, ugye? Hogy akkor megint nincs hely. Mi megnézzük a kórházaknak a mutatóit, és azt látjuk, hogy a kórház üres, akkor mi mondják a betegnek, hogy nincs hely. Akkor kiderül, hogy van hely, de nincs valamilyen eszköz, de hogy nincs eszköz, amikor van erre finanszírozás. Igen, de nincs elég jó, de akkor hol van a transzparenc várólista, ahol a beteget beprogramálják, és tudja, hogy akkor sorra kerül, és minden probléma nélkül hozzájut az ellátáshoz. Tény az, hogy ezek a dolgok nincsenek lemenedzselve, a finanszírozási szabályokkal is probléma van, amelyik meleg ágya ennek, az ilyen típusú problémáknak, és nincs változás, nincs elmozdulás. Megint visszatérek a járóbeteg paraklinikumhoz, labor és CTMR, ahol az elmúlt 10 évben semmilyen finanszírozási technika változás nem volt, és ugyanott vagyunk, ahol eddig voltunk, hogy 3-5 napig van hozzáférés az ellátás az egy hónapba, és ha nem, akkor 2-3 hónap előjegyzéssel. Tehát alapvetően probléma van a döntéshozókkal, a döntéshozók szakmai tudásával, akik erre megoldást kellene találnak, mert Romániában azt látjuk, hogy az elmúlt években az egészségügyre költött pénzösszeg kormányzati szinten megduplázódott, megtriplázódott, és hogy a hozzáférésben sok hely nem érződik, sok hely, nem mindenhol van, ahol tényleg nagyon sok pozitív elmozdulás volt, mert hogyha ugye minden elérhető lenne simán, akkor nem lenne gond. Ugyanígy iskolába való beiratkozás, ha túl jelentkezés, ha megjelenik egy hozzáférés, egy szűk keresztmetszet, akkor jönnek a kanyarfúrók, ugye, és ugyanaz a helyzet jelenik meg. Tehát tény az, hogy állást kell foglalni a betegszervezetek. Tehát én azt látom, hogy például Maros megyében nem tudok egy betegjogvédőszervezetről se. Nagyon sok van Bukarestben, nálunk egy se. Székelyföldön nem tudok egyről se. Lehet, hogy van, Kolozsváron van, Hargita, Kovász, miért nem tudok. Akkor, hogyha egy betegvédőszervezethez fordulna egy beteg egy panaszos helyzetben, akkor a beteg nevében fellép a szervezet, a szervezetnek sokkal nagyobb az ereje, más a vizibilitása a médiában.
Országos szervezet nincs, országos, mint a fogyasztóvédelem, ahogy van.
Van, vannak országos szervezetek, de alapvetően ezeknek kellene legyen úgymond helyi kirendeltsége, helyi önszerveződés, ugye, és ugye azt szokták mondani, hogy a demokrácia akkor működik, hogyha a társadalom tagjai harcolnak a jogaikért. Tehát a betegek öntudatukra kell ébredjenek, és kell harcolnak a jogaikért. És ennek nem csak, hogy elvárják, hogy valaki más harcoljon az ő jogaiért. A demokráciában ez csak részben fog érvényesülni. A beteg jogvédő szervezetnek pont ez a célja, hogy a beteg jogsérelmet, vagy problémát szenvedett, vagy nem kapta megfelelő ellátást, panaszt tesz, a szervezet elmegy, eljár a beteg nevében, akkor így biztosította a konfidencialitás, akkor más az ereje, ő összegyűjti ezeket a panaszokat, akár kilép a médiába, ugye betegedő, hogy lépjen ki a médiába, akkor ez, ahogy szokták mondani, majd a bumeráng visszakerül hozzá, de hogy egy beteg szervezet azért egész más erővel tud eljárni, és hogy számos példa van Romániában is, hogy Bukarestben komolyan fellépnek, akár rendszer szinten is fellépnek a betegvédőszervezetek. Tehát én csak bátorítani tudom a székelyföldi magyarságot, hogy igenis, főleg akik ugye krónikus betegek, azok önszerveződjenek mind a zöldek, mind a természetvédők, a szemétért van önszerveződés, az állatokért van önszerveződés, a kóborkutyákért van civil szervezet, és a betegjogokért van magyar civil szervezet. A társadalom el kell jusson erre a fejlettségi szintre, és akkor ezek a dolgok jobban fognak működni.
Tehát akkor nem reménykedhetünk az egészségügyi rendszernek az úgynevezett öntisztító folyamatában, a korrupció mentesítésében, hanem sokkal inkább az egyes állampolgárok, illetve a már említett alulról jövő szerveződések azok, amelyek megtisztíthatják a rendszert, vagy elérhetik azt, hogy ne legyen korrupció az egészségügyi rendszerben.
Mindegyik tényező fontos, van öntisztulás is, nagyon fontos a kórházmenedzsmentnek az állásfoglalása és a véleményének a kimondása és ennek a gyakorlatba ültetése. Azok az orvosok, akik úgymond véleményformálók, a professzorok, az osztályvezető főorvosok, akik jó példával, ha előjárnak, akkor szokták mondani, amilyen az osztályvezető, olyan az egész osztály. Mert hogy a jó és a rossz viselkedést az osztályon levő személyzet eltanulja. Hogyha az osztályvezető csúnyán beszél a betegekkel, akkor mindenki csúnyán fog beszélni a betegekkel. Ha az osztályvezető szépen beszél a betegekkel, és megköveteli a többiektől is, hogy szépen beszélnek, akkor mindenki szépen fog beszélni a betegekkel. Tehát a személyes példa nagyon fontos. És igenis az állami szervek, akik néha-néha bekamerázzák az orvosi szobát, és hát nem szép dolgokat fedeznek fel, erre is szükség van, mert a súlyos formák, amelyek súlyos törvénysértésbe torkolnak, azokat igenis a rendfenntartó és az állami jogi intézményekkel kézbe tartsák, és nem szabad különbség legyen se a vízügy, se az autópályaépítés, se az egészségügy, se az oktatásban levő túlkapásoknál mindegyiket kezelni kell. És az elmozdulás van, én úgy látom, hogy van pozitív elmozdulás az években, de az elmozdulás az nem gyors, hanem aránylag lassú, és alapvetően nem a kulturális változás miatt volt az elmozdulás, hanem javult a hozzáférés, ugye azért elég sok pénzben jött az egészségben, és van, ahol sokat javult a hozzáférés. Másrészt egyre több botrány és úgymond az állami intézmények, az ügyészek, akik közbeléptek, és akkor hát kialakul egy félelem, ugye a törvény törvénytől való félés, és akkor sokan azt mondják akár az egészségügyi személyzet közül, hogy hát most már jobb a fizetés, akkor most már nagyon komolyan büntetik, akkor már nem éri meg a rizikót felvállalni, de úgy néz ki, hogy azért még van mit dolgozni ezen a témán.
Szó volt itt arról, hogy amilyen az osztályvezető, olyan az osztálya, amilyen a kórházmenedzser, olyan a kórháza korrupció tekintetében is. Mit tehet a szakma annak érdekében, hogy megtisztuljon az egészségügyi rendszer, hogy korrupciótól mentes legyen, ne csak deklaratív szinten, hanem valóban a korrupciótól mentes legyen az egészségügyi rendszer?
Én úgy gondolom, hogy az orvosok és akár az ápolóknak a szakmai szervezetei is pont annyira felelősek a helyzet kialakulásában és javításában is. Ne menjünk messze, az orvosi kamara volt elnökének, ugye Án is ügye volt, összeférhetetlenségi problémái voltak, mellesleg etikatanár vagy professzor, akkor az éppen leköszönő országos orvosi kamara elnökének megint inkompatibilitási problémái voltak. Azért baj van az orvos társadalomban a belső demokráciával is, mert amikor ezek a választások vannak az orvosi kamaránál, próbálják a különböző bizottságok összetételét úgy megcsinálni, hogy nehogy valaki bekerüljön oda, aki esetleg olyan véleményformáló, hogy összezárnak, mikor probléma van, nem foglalnak állást a különböző problémákért, szemet hunynak bizonyos jelenségek fölött, és ez megint a társadalomnak a fejlettsége és a belső demokráciájának a szintje az országnak. Tehát a szakszervezetek is, hogy nem csak magasabb jövedelmet és további finanszírozást kellene kérni, hanem jobb hozzáállást és jobb hatékonyságot és betegközpontú egészségügyet, mert hogy azt látjuk a különböző szabályokban is, hogy hogy ez a réteg, ilyen pótlék, ilyen finanszírozás, ilyen szolgáltató, ez elégedetlen az, mindenki elmondja a panaszát, megy ki az útra, de hol a beteg? Hogy el van felejtve az, hogy az egész egészségügyi rendszer az a betegért kéne legyen, a szolgáltató a betegért kéne legyen főként, és nem fordítva.
Egészségügyi korrupcióról beszélgetünk itt a Naprakészben dr. Lorenzovics László orvos közgazdásszal, egyetemi előadó tanárral. Mekkora probléma a korrupció a rendszerben? Most értem azt, hogy a felmérések szerint, a páciensek többsége szerint ez a rendszernek a legnagyobb rákfenéje, mégis ők is azok, akik asszisztálnak hozzá, de itt szó volt az alulfinanszírozottságról, a rossz szervezésről. A hatóságok javára lehet írni azt, hogy azért nem foglalkoznak a korrupcióval, mert számos ennél sokkal fontosabb probléma van? Tehát lehet prioritizálni ezt?
Hát alapvetően, hogyha rendszermenedzsmentről beszélünk, akkor nekünk nem tartozik a hatáskörükben a korrupció menedzselése, megvannak az állami szerek, amelyek a korrupcióval foglalkoznak. Ők azt tudják csinálni, hogy a parlament, vagy a kormány, vagy a minisztérium olyan szabályzást hoz be, amelyek ezt szigorúbban büntetik.
Egyrészt szabályozásoknak a behozására voltak már próbálkozások, ott van 2019-ben volt talán egészségügyi miniszter Szurina Pintea, aki azt javasolta, hogy legyenek állorvosok, vagy legyenek álbetegek, akik majd feltárják a rendszernek a visszásságait. Néhány hónappal később pedig kiderült, hogy Szurina Pintea maga is csúszópénzt fogadott el kórházigazgatóként.
Igen, hát éppen erre a kérdésre én azt mondanám, hogy az egészségügyi miniszternek az lett volna az első feladata, hogy a korrupciót kiváltó okokat megszüntesse, mert az főleg rajta múlik, és ha úgy gondolja, hogy ezen felül további problémák vannak, akkor ne álbetegeket küldözgessen az orvosokra, hanem olyan szabályzást vezessen be, amivel az orvos háromszor elgondolkodik, hogy belemegy egy ilyen játszmába, például a praxisjog elvesztése, vagy egyéb, hát hogy mondjam, most egész konkrétan most beszélünk, elterjedt a pletyka, hogy pár leírt, vagy pár euróért áll koronavírus oltást is adnak egyes orvosok. Igaz, nem tudom, amennyiben egyértelműen ez a praxisjog elvesztéséhez vezetne annál az orvosnál, vagy a biztosító pénztárral a szerződés megszüntetéséhez, akkor gondolom háromszor elgondolkodna egy 20 éves karrierjét, feladja 50 vagy 100 euróért. Tehát ugyanígy a betegnyugdíjazásoknál van ilyen probléma, ahol aránylag meglepően kicsi összegekért milyen rizikót bevállalnak egyes orvosok. Tehát hogyha komoly büntetés van kilátásban, és azt ugye végre is hajtsák, akkor hát igen, a megfélemlítés eszköze az kell működjön.
Kérdésem arra vonatkozott, hogy a korrupció valóban nagy probléma, de vannak ennél sokkal nagyobb problémák a rendszerben? Lehet ezt így szemlélni?
Nehéz elmondani, mely probléma nagyobb, mert hogy Románia egészségügyében sok rendszer probléma van, és ezek közül egyesek nagyok. Nem lehetne azt mondani, hogy egyik nagy, mint a másik, meg össze is függnek, de vannak komoly rendszer problémák, és tudás és hozzáállás miatt nincsenek ezek megoldva. Sokszor nem is pénzkérdése ezeknek a menedzselése. Egyszerűen nem megfelelő emberek kerülnek oda, és túl nagy a fluktuáció például a minisztériumban.
Azt mondtam a beszélgetésünk elején, hogy az egészségügyben a korrupció 6 tipikus formája közül 3-ról fogunk beszélgetni itt a Naprakészben. Beszéltünk a hálapénzről, vagy a vesztegetésről az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során. Talán ezt érzik a legtöbben a saját bőrükön. A másik korrupciós forma a tenderek kapcsán tapasztalható. A legáltalánosabb probléma, hogy a köztisztviselőket még a tender kiírása előtt megvesztegetik valamilyen formában, így a tender kiírást az adott pályázóra alakítják, és a versenytársaknak nincs esélyük arra, hogy nyerjenek. Ilyen korrupciós forma legutóbb a vidékünkön Székelyudvarhelyen történt, ha nem csal az emlékezetem, a kórház vezetője ellen azóta is eljárás folyik. Ezt a páciensek csak közvetve tapasztalják a saját bőrükön. Ez mennyire elterjedt jelenség Romániában?
Én is sajtóból tájékozódom az ilyen típusú eseményekről. Nem egy kellemes dolog, mikor ilyen előfordul. Nem is a beteg érzi elsőként ennek a következményeit, hanem az orvos, aki vagy nem kap, nem fér hozzá olyan fogyanyagokhoz, amire szüksége van a mindennapi munkájában, vagy nem megfelelő minőségű fogyanyagokhoz fér hozzá. Általában, hogyha nem hatékonyan vannak felhasználva a kórház vagy az intézmény erőforrásai, előbb-utóbb valahol megjelenik egy hiány, tehát előbb-utóbb az orvos fogja érezni ezt. Persze utólag a beteg is, mert egy adott ponton a beteg...
Őt nem lehet meggyógyítani.
A beteget nem lehet meggyógyítani, vagy a beteg listát kap, hogy akkor, mikor jön a kórházba, akkor ezzel
jelentkezzen. Ilyen listák évek óta vannak. Itt Marosvásárhelyen is, például a szülészeten, hogy toalettpapírt kell vinned, ezt kell vinned, a vattát kell vinned, stb.
Igen, ezt én is tudom, mert hogy hát mi is...
Gyerekes apukák vagyunk.
Mi is gyerekes apukák vagyunk, és tény, nincsen túl pozitív véleményem, mert úgy gondolom, hogy a kezelőorvossal kezdődik a probléma, aki ebben efelőtt szemet huny, folytatva az osztályvezető főorvossal, aki másodszor szemet huny efelőtt, és akkor el a kórház menedzserig. Sokszor a kórház menedzser nem is tudja. Kéne tudja, már az, ha nem tudja, akkor az egy probléma, miért nem tudja.
Hát ez az ő dolga.
Ez az ő dolga, miért nem tudja, hogy ezt megoldja, de hogy azért itt a láncban ugye elég hosszú a sor, és mikor ez évek óta folyik, akkor úgy gondoljuk, és akkor én ehhez még hozzáteszem, hogy a Vásárhelyi Kórháznak egyik legmagasabb finanszírozása van az országban, és akkor szembe helyezzük ezt a finanszírozást egy másik kórház finanszírozásával, ahol nem kell ezt vinni, és akkor számomra szakértőként ez, és akár páciensként, vagy egészségügyi szolgáltatás fogyasztóként, ez még érthetetlenebb, hogy lehet több pénzből kevesebbet adni a betegnek. Tehát alapvetően itt a gyenge láncszemek sorozata van, és hogy mindenki, aki ezt elfogadja. Tehát az ilyen típusú helyzetek, ha megjelennek, akkor mindenki állást kell foglaljon. Sajnos az állásfoglalás az egészségügyi személyzetnél azzal is összefügg, hogy nagyon sokan dolgoznak a magánszektorban, és akkor ez akár még jól is jön, hogy akkor bizonyos apróbb szolgáltatásokért a beteget szépen bekanalizáljuk a magánszektorba, mert akkor az sincs, akkor milyen jó, hogy nincs, mert akkor ott van. És lehet mondani a betegnek, hogy hát ez nincs. És hogy ez a konfliktus, ami van azokban az esetekben, amikor egy orvos állami és magánszektorban is dolgozik, az egy másik formája az egészségügyi korrupciónak, amikor is úgy teszünk, mintha ez mindez legális és erkölcsös lenne, mert esetleg a betegnek nyugtát vagy kasszabont adunk, de hogy valójában a beteg, mivel egészségbiztosítás fizet, hozzá ki ne férjen ahhoz az ellátáshoz az állami szektorban, és ha csak ő kimondottan a magánszektort válassza, akkor kellene ez egy opció legyen.
Gyenge láncszemekről volt itt szó korábban. Ki a leggyengébb láncszem egy ilyen esetben, amikor a páciensnek magának kell orvosi fogyóanyagokat vinnie a kezelése során, és szó volt itt arról is, hogy a kórházmenedzserek, vagy azok, akik a tendereket kezelik, tenderkiírásokat kezelik, azok hová kanalizálják a forrásokat, de hogy ott vannak az orvosok is, akik szólhatnak, gondolom én, vagy egyedül meg lehet oldani egy ilyen problémát? Egyedül el lehet téríteni a forrásokat?
Két kérdés. Egyik, hogy egyedül egy orvos meg tudja oldani, hogyha egy ilyen helyzetet lát. Én számos példát láttam az országban, ahol osztályos orvosok, a teljes orvos kollektív egy osztályon fellázadt ahhoz, hogy nincsenek biztosító munkakörülmények, és lettek, és megoldottak, és mikor írásban teszik le a menedzsmentnek, hogy ők már pedig ilyen munkakörülmények között nem vállalják az ellátás biztonságát, és vállalja a menedzser, akkor igenis változtak, vagy akár elmennek a tulajdonoshoz, és átugornak a menedzsment feje fölött, az lehet az önkormányzat, vagy lehet akár a minisztérium, és panaszt tesznek, hogy nem adottak a munkakörülmények, és igenis fejek repültek. Tehát úgy gondolom, hogy a hallgatás és az állás nem foglalás, még hogyha nem egy kényelmes dolog is, de végül is egy közszolgáltatásról van szó, az valahol egy cinkos beleegyezés.
És hát hogy határozottan igaz erre a helyzetre a bűnösök közt cinkos, aki néma?
Egyértelműen, tehát mindenki állást kell foglalni, mert egy probléma, ami főleg ami régóta nem pontszerű, hogy na most éppen valami történt, és azért nincs. Mert van ilyen is, hogy egy szolgált beszállítónak val szerződésen a kóráznak is nem szállít, és akkor tényleg nincs mivel dolgozni az osztályon. Van ilyen is, de hogy ez egy pontszerű probléma. Mikor valami hosszú távon régóta történik, akkor feltevődik az, hogy milyen a menedzsment, és hogy hogyan nézi ezt el az orvos társadalom, vagy az orvosi közösség. Visszatérve a második kérdésre, hogy egy állami intézményben nem lehet egyedül manipulálni a beszerzéseket, legalább 3-4 ember szükséges oda. Először is minden szerződésen van legalább 2 aláírás, ugye, egy menedzser, egy gazdaságigazgató, és hogyha valamelyik ezek közül úgy gondolja, hogy az nem volt rendben, akkor azt mondja, hogy akkor azt nem írja alá. Azon kívül a közbeszerzésnél megint az utolsó a tenderkírás, de addig van egy előkészítés, meg egy igényfelmérés. Tehát én azt mondanám, hogy egy közepes kórházban ez minimum 4-5 ember, kis kórházban ugye kevés a személyzet, ott lehet, hogy csak 2-3, de van probléma, meg kell mondjam, hogy mi is elszenvedői vagyunk ennek a jelenségnek, és hogy számtalan példa volt, hogy kipöccintettek minket kórházból, és tudjuk, hogy miért.
A harmadik tipikus korrupciós forma legalábbis az általam olvasott tanulmány szerint az a gyógyszer- és orvostechnikai iparág, illetve az egészségügyi szakemberek közötti nem megfelelő marketing kapcsolatokhoz kapcsolódik, hiszen sok esetben jogszerű promóciós tevékenységről van szó, éppen ezért nehéz feltárni, de ez a jogszerű promóciós tevékenység ez alkalmas arra, hogy egészségügyi szakemberek körében az iparág szereplői irányába jelentős mértékű lojalitást alakítson ki. Ez Romániában gyakori, vagy pedig a piac szabályozza önmagát?
Hát az az információ, ami hozzám eljutott a sajtól, mert ugye ezek azért nem egyértelműen láthatók, volt egy pár botrány, és fejek is hulltak nagy cégeknek a romániai vezetői lelettek váltva egy-egy ilyen botrány után, és valószínűleg, hogy ez a jelenség ez jelen van. Azt azért hozzáteszem, hogy a szakma elég komoly belső etikai szabályokat léptetett érvénybe, és hogy ezeket én látom, hogy be is tartsák nagy részt. Itt el kell választani a gyógyszeripari korrupciót két nagy kategóriára. Egy, amikor termékfejlesztés folyik. Romániában nem nagyon folyik termékfejlesztés, úgyhogy sajnos szerencsére ilyen veszély nem fenyeget, ami sajnos, hogy nem nagyon sajnos, hogy ilyen veszély nem fenyeget, mert jobb lenne, hogyha lenne termékfejlesztés, amikor is még a termék bejegyzésénél próbálják manipulálni az eredményt, és úgy engedélyeztetni, hogy esetleg nem is annyira hatásos ez a szer. Nagyon szigorúak amúgy a szabályok, és számtalan független vizsgálat is folyik, és azért tudni kell, hogy verseny van a gyógyszeriparban a szereplők között, és hogy ők egymást is egyfolytában ellenőrzik, és azonnal kihozzák a tanulmányt, hogyha egyik jobb, mint a másik. Úgyhogy azért a verseny kifejti a maga pozitív hatásait is. Ami a gyógyszer felírásoknak a befolyásolását illeti, én itt két külön dolgot látok. Az egyik a fölösleges felírás, ami főleg a gyógyszerkasszának káros, amikor fölöslegesen felírnak egy gyógyszert. A betegnek is persze, mert azt tudni kell, hogy minden gyógyszereiben méreg is, hogyha fölöslegesen beveszik, mert hogy hát ez egy idegen szer, ami végül is bejut a szervezetbe, és hogy a fő célja az, hogy a betegséget legyőzze most, hogyha arra a gyógyszerre nincs szükség, akkor egyértelműen, hogy a pozitív hatás nem érvényesül, esetleg csak a mellékhatás. De hogy a kasszára, hogyha ez káros, ugye, hogyha ez egy fölösleges gyógyszer kiadás, akkor én abban látom a nagy problémát, hogy megvonja az esélyt egy másik betegtől, hogy hozzáférjen egy másik gyógyszerhez. Azt azért tudni kell, hogy például Magyarországhoz képest Romániában a legmodernebb gyógyszereknek körülbelül 3/4 fele elérhető. Mert nincs pénz. Most persze, hogyha megjelenik egy fölösleges felírás, akkor automatikusan ez pénzügyi nyomást fejt ki a gyógyszer költségvetésre, és nincs esély arra, hogy egy újonnan feltalált, mondjuk daganatos betegnek járó gyógyszer bejön az országba, és azért számtalan esetben látjuk, hogy gyűjtés van daganatos betegekre, mert hogy melyik ez a kezelés nem elérhető, az a kezelés nem elérhető, és kell futni Budapestre vagy Magyarországra. Tehát egyértelműen, hogy ez egy káros dolog. A másik formája ennek az az, amikor a betegnek esetleg két látszólag hasonló gyógyszer közül látszólag hasonló, vagy akár hasonló, az orvosok a drágábbat javasolják, és hogyha ezek tényleg járóbeteg gyógyszerek is hasonlóak, akkor a kopejmentet, tehát a hozzájárulás azt a beteg kell kifizesse, és akkor ez terheli az ő zsebét, és ez egyértelműen egy anyagi teher a beteg
számára.
Hol éri
ez még az orvosnak? Most lehet, hogy túl banális a kérdés. Hogy kap ebből pénzt az orvos, hogyha a drágább gyógyszert írja fel a betegnek? Hát, hol éri meg az orvosnak?
Nagyon kucifántos technikákkal próbálják az orvosok kegyeit megnyerni, akár egy díszebéd, vagy akár figyelmességek, vagy akár konferenciaturizmus. Ebből is voltak botrányok, hogy amerikai konferencia, de végül nem konferencia lett belőle, hanem Las Vegas, mert a konferencia 100 kilométerrel arrább volt, és nem két nap konferencia, hanem 4 nap, amiből 3 nap Las Vegas volt. Tehát volt számos példa, azért ezek nagyon vissza lettek szorítva. Ezek a tényfeltáró újságíró ankétok után, mert hogy komoly következményei lettek. Többek között kiszállt az adóellenőrzés, és megnézte, hogy akkor a cég ezt hogy írta le a költségként, és kiderült, ott is problémák voltak, úgyhogy komoly büntetéseket bekaszáltak. Nem is annyira az erkölcsi részen, hanem ennek a jogi adóügyi részén. A jelenség csökkent, főleg, hogy most a Covid miatt ugye nem is nagyon lehetett járkálni, meg rendezvények sem voltak, úgyhogy egész minimumra csökkent. Egyáltalán van egy önszabályzás is, most már lépett a gyógyszerügynökség, be kell jelenteni mindenféle ilyen, mind a két félről be kell jelenteni, az is, aki adja, az is, aki kapja, akkor összenézik. Ezek elérhetők nyilvánosan, az újságírók elkezdték ezt piszkálni, tehát egyértelműen, hogy ha van egy keretszabályzás és egy transzparencia felé vezető szabályrendszer, akkor ezeket a úgymond csalafintaságokat vissza lehet szorítani. Tény az, hogy vannak esetek, amikor a beteg zsebére megy a dolog. A súlyosabb formája az, mikor két gyógyszer van, az egyiknek mondjuk a hatása jobb, vagy a mellékhatása nagyobb, és az orvos ugyanilyen érdekből egy másikat választ, akkor a beteg akár az egészsége is, nem csak a pénztárcája megszenvedheti ezt a kérdést.
Az egészségügyben tapasztalható korrupcióról beszélgettünk itt a Naprakészben dr. Lorenzovics László orvos közgazdásszal, egyetemi előadó tanárral. Erről a témáról még nagyon sokat lehetne beszélgetni, azonban az adásidőnk véges. Zárjunk tanulsággal, összefoglalva azt, ami elhangzott. Az egészségügy területén a korrupció elleni küzdelem komplex intézkedéseket igényel, annál is inkább, mert a korrupció, ha kimondjuk, ha nem mondjuk ki, mert hogy vannak, akik próbálják ezt tagadni, de megvan. A jogszabályok megalkotása mellett fontos, hogy a jogalkalmazó hatóságok, ügyészek, bírók, rendőrök hatékonyan működjenek együtt, valamint lényeges az is, hogy a társadalom is tudatában legyen annak, hogy a korrupció nem elfogadott vagy megtűrt, hanem ellenkezőleg üldözendő jelenség. Lorenzovics Lászlónak köszönöm, hogy a Naprakész vendége volt.
Szívesen.